Köszöntöm a hallgatókat, Holzer Péter vagyok, a G7 28. óra oktatási podcast sorozat szerkesztője, műsorvezetője. Folytatódik a podcast folyamunk, és szeretném bemutatni mai vendégünket, Lovas Esztert, aki az Akadémia Határok Nélkül Közhasznú Alapítvány vezetője. Üdvözöllek, Eszter, a műsorban.
Szervusz, Péter, köszönöm a meghívást.
Köszönöm, hogy eljöttél. És az eddigiek azt gyanítom, hogy nem sokat mondtak még a hallgatónak, de hogyha hozzáteszem azt, hogy Eszter a Khan Academy-nek a magyarországi képviselője, és ugye az alapítványuk végzi azt a munkát, ami a Khan Academy-nek a, ha úgy tetszik, a magyarországi megjelentetése, hogy így fogalmazzak, akkor talán már többen kezdik sejteni, hogy miről fogunk ma beszélgetni. Én azt gyanítom, hogy a Khan Academy-t vannak olyanok a hallgatóink között, akik abszolút nem tudják, hogy micsoda, vannak olyanok, akik már hallottak róla, és feltetően vannak olyanok is, akik aktívan használják. Úgyhogy arra gondoltam, hogy kezdjük már azzal, hogy mesélsz először arról, hogy mi ez az egész, és aztán belemegyünk abba, hogy Magyarországon mi hogy működik ebből.
Hát a Khan Academy ugye a világ egyik legnagyobb és egyben legnépszerűbb oktatási honlapja és mobil applikációja. Az eredeti nyelven angolul jelent meg Amerikában, és mára több mint 50 nyelven elérhető. A világszerte több mint 155 millió regisztrált felhasználója van, és gyakorlatilag hát a világ nagy részén 200 országban használják. Tehát tényleg hatalmas nagy. Ami az egyik leglényegesebb dolog benne, hogy teljesen ingyenes. Tehát, hogy nincsenek reklámok, nincsen prémium lehetőség, hogy ugye fizetsz, és akkor több szolgáltatást kapsz, tehát a teljes oldal elérhető ingyen. Miből áll? Rengeteg tananyag van a Khan Academy-n. Videók, 13 ezer videó van az eredeti honlapon. Ugye azért mondom, hogy az eredeti honlapon, mert hogy a különböző nyelveken különböző mennyiség érhető el. Erről majd belemegyünk később, hogy a magyar honlapon most éppen mi a helyzet. De hogy az eredeti honlapon több mint körülbelül 13 ezer oktató videó, ehhez kapcsolódó interaktív feladatok és szöveges tananyagok, ezekből is van vagy 75 ezer, és egy csomó szintfelmérő, kvíz, és nagyon kidolgozott eszközök diákok, tanárok, sőt szülők számára is, ezek is elérhetőek. És az egész interaktív, személyre szabott, tehát mindenki a saját tempójában tanulhat, önálló tanulásra is nagyon alkalmas, és úgy is, hogy tanárok segítségével, aha, vagy szülők segítségével.
Honnan jön a név? Mi az a Khan Academy?
Az alapító neve Salman Khan. Ő Kaliforniában él, de egyébként ő indiai, bangladesi származású. És nagyon érdekes, hogy ez egy egészen rendhagyó a története, hogy ez nem egy olyan vállalkozás, hogy valaki kitalálta, hogy akkor most ő csinál egy oktató honlapot, hanem ez egy személyes ügyből indult el. És végülis az élet hozta, hogy már a mivé fejlődött ki. Ugye ez egy non-profit szervezet, ez fontos tudni. És tehát úgy kezdődött, hogy Salman Khan az unoka testvérét elkezdte korrepetálni matekból, mert hogy valamelyik vizsgája, Amerikában van egy vizsga olyan 13 vagy 15 éves korban, egy olyan matek vizsga, hogyha az nem sikerül jól, akkor gyakorlatilag el vagy vágva a reálpályáktól. És ennek a lánynak, az unoka testvérének ez nem sikerült. És a Salman Khan azt mondta, hogy ez lehetetlen, hogy nem sikerült, mert hogy olyan okos ez a lány. Akkor elkezdte korrepetálni matekból, és kiderült, hogy hoppá, itt ezen a területen vannak hiányosságai, és amiatt halmozódnak, ugye amiatt nem ért meg egy csomó mindent. És mikor meghallották a családban, olyan nagy kiterjedt családjuk van, hogy itt ingyen korrepetálás megy, akkor egyre többen akartak csatlakozni, ő Skype-on csinálta, és mivel ő informatikus és matematikus végzettsége is van, egyébként a Harvardon meg az MIT-n végzett, meg mérnöki diplomája is van, ezért ugye ért a programozáshoz is, és ilyen kis feladatokat programozott, azokat kellett nekik megcsinálni, és egy idő után, mivel már nehéz volt összeegyeztetni, hogy a családban éppen ki mikor ér rá, feltette a YouTube-ra a videóit. és nagyon rövid időn belül elkezdtek ezek a videók futótűzként terjedni, úgyhogy egyre másra kapta ismeretlenektől a kommenteket, hogy hát ez fantasztikus, hogy csináljál ebből is videót, meg csináljál abból is, és őt pedig mindig érdekelte az oktatás, egyébként egy bankban dolgozott kockázati elemzőként, és ott hagyta az állását, megalapította a Khan Academy-t, 2 évig dolgozott, a saját pénzét fektette be, és aztán már éppen úgy volt vele, hogy na jó, hát ezt ugye nem lehet tovább csinálni, amikor az első nagy támogatója megérkezett, és akkor attól kezdve egyre másra jöttek a támogatók, de úgyhogy, hogy Bill Gates is nagyon hamar felfigyelt erre az egészet, tehát ez egy annyira újszerű dolog volt, tehát végül is egy ilyen forradalmi újítás volt, amit ő csinált, és ugye ami nagyon nagy különbség általában a többi oktató platformmal a többihoz képest, hogy itt van egy küldetés, egy nagyon fontos küldetés az, tehát az egész arra alapul, hogy a világon bárkinek, bárhol joga van ahhoz, hogy minőségi oktatáshoz férjen hozzá. Uh-huh. És tehát akkor ugye szépen ez a folyamat elindult, és mára ott tartunk, hogy körülbelül 260 dolgozója van a Khan Academy központjának, ők MountainView-ban vannak, Mountainview-ban vannak Kaliforniában.
Uh-huh. Tehát ez non-profitként működik, akik ott dolgoznak, nyilván fizetést kapnak, és akkor ilyen Bill Gateshez hasonló támogatók pénzét használják fel.
Igen.
Amikor említetted ezt a genezisét az egésznek, tehát a család, meg a unokatestvér, meg a többi, ez mind-mind Amerikán belül volt, vagy ez visszamegy az India-Bangladesh vonalhoz?
Nem, ez Amerikán belül. Igen.
Tehát például mondjuk egy olyan országok, mint mondjuk India vagy Bangladesh, ők is csak sokkal később csatlakoztak rá erre azokra az országokra, ahol mondjuk egy ilyen van.
Ugye? Igen, tehát úgy volt, hogy ugye először Amerikában angolul elindult, és akkor hát nyilván ugye azért az India az egy különleges eset, mert ott nagyon sokan angol nyelven tanulnak. Tehát ugye angolul ez bárhonnan rögtön elérhető volt a világban, de hogy egy pár év után volt az, hogy megnyitották nemzetközi, a nemzetközi közönség előtt úgy, hogy el lehetett kezdeni fordítani, adaptálni a tananyagokat.
Ugye most nagyon leegyszerűsítem, ugye a világban léteznek olyan országok, ahol mondjuk jól működik az oktatási rendszer, mondjuk nevezzük így, tehát ismerjük ugye ezeket a jó példákat. Nyilván van rengeteg ország, ahol hát ugye nagy szegénység van, ahol nem nagyon jól működik a formális iskolarendszer, és van valami a kettő közepén. Hogy ehhez képest mondjuk egy ilyen kezdeményezés mindegyik típusú oktatási rendszerbe országban nagyon sok plusz tud hozzáadni?
Igen, tehát hogy azt érdemes látni, hogy ugye a Khan Academy, ez a rendszer, ez ennek nagyon sok szerepe van. Nagyon sok oktatási helyzetben jó ez. Aha. Például, ugye akkor vegyük a fejlettebb országokat, mondjuk azt, hogy működik az oktatási rendszer. Vegyük Nyugat-Európát.
Vegyük Finnország.
Hát ugye azért azt ne felejtsük el, hogy a finn csoda az annak már vége.
Hát igen, hallani ugye, mindenféléket mostanában.
Én ezt finnektől hallom, akik eléggé benne vannak, de hogy Finnországból nincsen konkrét példám, de minden országban, ahol a legeslegjobb oktatási rendszer van, azért ott is előfordul, hogy egy gyerek nem ért valamit. Uh-huh. És rengeteg visszajelzést kap a Khan Academy központja az egész világból arról, hogy valaki, de Hollandiából, Burmából, Vietnámból, Kamerunból, Amerikából, mindenhonnan, hogy valamit nagyon sokáig nem értettek, és mondjuk utáltak egy tantárgyat azért, mert hogy nem értették, és mindig rossz jegyeket kaptak belőle, és hogy felfedezték a Khan Academy-t, és hogy döbbenet, hogy megértették végre azt, amit nekik soha senki nem tanított meg rendesen, és nem csak, hogy megértették, hanem megszerették a tantárgyat. És hogy ez ugye, ez egy univerzális dolog, hogy ez mindenütt előfordulhat. Tehát nincs olyan, hogy egy országban mindenkit jó, minden iskolában mindenkit jól meg tudnak tanítani, mert hát ugye mások a tanárok, mindent mások a gyerekek, tehát azért ez nem olyan homogén dolog. Én például, én jó pár országban értem a világban, Európában, és Hollandiában, Amsterdamban például egy a legelitebb magán nemzetközi gimnázium meg általános iskola, egy felső tagozatos gyereknek az anyja mesélte nekem, hogy hát a gyereke nagyon sokat használja a Khan Academy-t, mert hogy matekból nem érti meg, nem megy neki olyan jól a matek. Hiába, ugye ez egy ilyen fizetős iskola, ahol nagyon odafigyelnek a gyerekekre. Én magam honnan ismerem, hogy a saját fiam Angliában egy pici magániskolában tanult programozást a Khan Academy-n, hát őnek elég jól ment az iskola, és ezért csináltak neki egy külön tantervet, és ugye, hogy a tanár, mert hogy a Khan Academy nagyon jól lehet majd ebbe is belemegyünk differenciáltan oktatni. És akkor a tanár a többiekkel foglalkozott, és kiadta neki, hogy te közben csináld ezt a Khan Academy, és jött haza nagy lelkendezve, mesélte nekem, és akkor én még nem hallottam, ez 10 éve volt, akkor én nem ismertem. És én így ismertem meg, hogy mondja nekem, hogy ő mit tanult programozni, úgyhogy otthon neki nem volt sem számítógépe, semmilyen eszköz nem használt, tehát nagyon csodálkoztam, hogy lehet. És akkor így figyeltem fel az egészre. Tehát, hogy van ez a helyzet, ugye a tehetséggondozásban nagyon jó arra, hogy valaki, ha lemaradt, akkor ugye arra is nagyon jó arra, hogy a tanárok differenciáltan tudjanak tanítani, de most ugye még az, hogy még milyen helyzetbe jön, sok visszajelzést kapunk arról például, hogy autista gyerekek milyen jól tudják használni. Vagy ha nem csak az iskolai helyzetet nézzük, akkor azt, hogy valaki, aki szakmát szeretne váltani, hogy például informatikát innen tanulta, stb. És akkor, hogy vegyünk egy egészen más extrém esetet, Afganisztánban valaki, egy nő titokban tanult a Khan Academy-n, ugye, amikor ez nem volt szabad, és átszökött Pakisztánba, letette az SAT vizsgát, ami ugye Amerikában az egyetemi felvételéhez kell, és ilyen rettentő viszontagságos körülmények között kijutott Amerikába, felvették a Harvardra, és most ott tanít. Aha. Tehát, hogy ilyen is van. Aha.
Tehát akkor csak, hogy igen, mert erre vissza is szerettem volna kérdezni, hogy ugye azokban az országokban, ahol hát ilyen nagyon kevéssé működik az iskola, a formális iskola rendszer, ha úgy tetszik, ott valójában az iskolát helyettesíti is, ugye?
Hát helyettesítheti, és ugye Afrikában is nagyon igen. sokan használják. Ha most pont reggel, mielőtt ide jöttem, elkezdtem olvasgatni, van nekünk rengeteg a visszajelzésekből, hogy például Kamerunból, hogy valaki, hogy azt mondja, hogy ő nem tud most éppen iskolába járni, mert olyanok a körülményei, de hogy a Khan Academy segíti neki abba, hogy ő le tudjon igen, majd igen. érettségizni. Ez francia nyelven.
Igen, és akkor ez tök ingyenes, bárki hozzáférhet, és ha jól értem, akkor nem is ad semmilyen oklevelet, bármit, csak egyszerűen tanulsz.
Így van, így van. Igen, és ugye az, hogy személyre szabott, hogy ez azt jelenti, hogy ha regisztrálsz, úgyis elérhető minden tananyag, hogyha nem regisztrálsz. De hogyha valaki regisztrál, az azért jó, mert akkor a rendszer számon tartja, hogy hol tart, ajánl neki új anyagokat, beállítja a szint, lehet szintfelmérőt írni, ugye akkor beállítja, hogy mondjuk matekból hol tart, és akkor generálja neki, össze van, az egész olyan rendszert alkot, hogy ha mondjuk nem tudsz megoldani egy feladatot, akkor lépésenként megmutatja neked a megoldást, rávezet, és bekapcsolja a hozzátartozó videókat, hogy ha ezt nem érted meg, nézd meg ezt. Akkor ugye mehetsz oda, és egy csomó játékos elem is van, ami motiválja a diákokat.
Ugye azt tudjuk, hogy kismillió oktatási anyag, YouTube videó, mindenféle van az interneten, retteltes, tehát nem lehet köztük eligazodni, hogy már úgy mondtad menet közben, hogy ez miben más, de Hogy viszonyul ez mégis, hogy minden máshoz, meg mitől gondoljátok azt, hogy akkor legyen ez, amit megtalál valaki, és ne az összes többi más?
Aha, hát egyrészt most ezt nemzetközi viszonylatba kérdezed, vagy magyar viszonylatba?
Hát először nemzetközibe, aztán mindjárt elkezdünk a magyar dolgokról beszélgetni.
Hát egyrészt már csak attól, hogy mennyire népszerű. Tehát, hogy ugye itt nem reklámozza senki a Khan Academy-t, hanem ez elterjedt magától az egész világon. Ugye van benne valami olyan univerzálisan jó és logikus a gondolatmenetben, ahogy magyarázzák, hogy felépítik a videókat, hogy az mindenkinek jó az egész
és
világon.
És ilyen nincs más, gondolod.
Én nem tudok ilyenről, és hát ugye, mivel mindenhonnan azok a visszajelzések jönnek, hogy hát ilyen nincs még egy a világon, hogy ez a legjobb, hogy mindenkinek ebből kéne tanulni. Ezt mondják a diákok. Tehát, hogy ugye ez az egyik, a másik az, hogy egy helyen van rengeteg megbízható, nagyon-nagyon jó tananyag. És ugye, hát én tanár vagyok, vagyis hát most nem tanítok, de ugye eredetileg tanár vagyok, de a tanárok tudják, hogy mennyi időt el lehet pazarolni azzal, hogy keresel megbízható anyagokat, mert ugye, hogy rengeteg olyan platform van, hogy bárki bármit feltehet. Na, ott nincsen minőséggarancia. Itt pedig ugye szakcsapatok csinálják az anyagokat egyre komolyabban, mert ugye ezt tegyük hozzá, hogy amikor a Szálkán elkezdte, akkor azért például ő nem ért a kémiához annyira jó, tehát akkor ugye a könyvekből szedte össze, és azok is jók, de azért azokban a régiekben előfordultak hibák, de most már ugye nagyon-nagyon komoly ott is a minőség ellenőrzés. Tehát ugye ezt lehet tudni, hogy ezek olyan anyagok.
Jó, evezzünk Magyarország felé, amelyik ugye az előbb beszéltünk a nagyon fejlett meg a nagyon nem fejlett oktatási rendszerekről, ugye nyilvánvalóan kinek ízlése szerint, hogy valahol a kettő között vagyunk. Mesélj már, légy szíves, először arról, amit az előbb itt mondtál egy fél mondatban, hogy te hogy kerültél ehhez az egészhez, meg hogy lett ez a dolog, ugye egy ilyen 5-6-7 éve, amikor ezt elkezdtétek, és hogy mi történik Magyarországon, mit csináltok?
Hát igen, szóval én úgy kezdtem el, ahogy mondtam, hogy először úgy fedeztem fel, hogy az egyik gyerekem által, és engem, én véletlenül kerültem egyébként a tanári pályára, és aztán ott ragadtam nagyon gyorsan, tehát én már másodéves egyetemista koromban elkezdtem tanítani, és úgyhogy egy volt tanárom visszahívott, és aztán nagyon elkezdett érdekelni az, hogy lehetne másképp tanítani, mint ahogy engem tanítottak annak idején, mert én nem igazán szerettem iskolába járni. És tehát, hogy így ebbe eléggé mélyen belementem, kutatásokba, tananyag fejlesztéssel, tanterfejlesztéssel foglalkoztam az évek során, és mindig bennem volt az, hogy én valamikor azzal szeretnék majd foglalkozni, hogy olyan gyerekeknek segítsek Magyarországon, akik tehetségesek, de nincs meg az az anyagi és családi hátterük, mondjuk, hogy tanulni tudjanak. És akkor egyszer, amikor véletlenül valahogy ránéztem, és láttam, hogy Magyarországon ezt senki nem csinál, pont akkor mondtam föl egy állásomban, Amsterdamban, egy nemzetközi gimnáziumban tanítottam én is, és akkor azt mondtam, hogy na ez az. És akkor ezt elkezdtem egyedül, és egy év múlva megalapítottuk az Akadémia Határok Nélkül Alapítványt, és hát ez nagyon érdekes, hogy nem én kerestem a fordítókat, hanem jöttek maguktól. És hogy ez is egy nagyon érdekes mutatója annak, hogy mennyien használják a Khan Academy-t, hogy azóta, hogy én elkezdtem, most már gyakorlatilag nagyjából 350-en jelentkeztek önkéntes fordítónak.
Őket fordítónak, tehát ők fordítanak, vagy csinálnak mást is? Szóval mi történik?
Tehát ez úgy történik, hogy jelentkeznek fordítónak, na most ezek a jelentkezőknek csak egy töredékét tudjuk felvenni. Egyrészt azért, mert nagyon sokan hirtelen felindulásból jelentkeznek, ugye, hogy ez mennyire jó, de igazából nem gondolják, olyan nincs rá idejük, stb. Akkor hát mi válogatunk, ugye próbafordítás alapján vesszük föl a jelentkezőket, nyilván nem mindenki alkalmas, csak olyanokat veszünk föl, akiknek megvan a kellő szakmai hátterük. Tehát ugye informatikát csak informatikus tud jól fordítani, biológiát csak biológus tud jól fordítani.
Kell tudni a szakmát.
Tehát a szakmát is kell tudni, jól kell tudni magyarul, aha, jobban, mint angolul egyébként. Igen. És ez egy ugye nagyon fontos kritérium. Nagyon sokan jelentkeznek úgy, hogy, ja, hát, hogy bármit tudna fordítani, de hát ez nem így van, ugye nem tudnak bármit fordítani. Tehát ugye ez egy nagy szűrő, és akkor az ők fordítanak, a fordítók fordítanak, de ez is egy kicsit árnyaltabb, majd ezt is egy kicsit majd később kifejtem, hogy ez hogy van, de mondjuk azt, hogy a fordítók fordítanak, és akkor vannak szaklektoraink, uh-huh, a szaklektoroknak mindenképpen iskolai vagy egyetemi tanárnak kell lenniük. Ugyanis ugye nagyon jó képbe kell lenniük, hogy az iskolában milyen szakterminusokat használnak, hogy a tantervben mi van benne, uh-huh, mi nincs benne, tehát ugye velük dolgozunk, uh-huh, együtt. Na most a fordítás, hogy ez nem csak fordítás, hanem adaptáció, ami azt jelenti, hogy ugye a magyar kulturális, nyelvi és oktatási környezetre adaptáljuk a tananyagokat. Tehát például az alsó tagozatos, meg a most már felső tagozatos matematika videókat, azokat nem feliratozzuk, hanem újra gyártjuk. Ami azt jelenti, igen, hogy a képernyőt is megcsináljuk újra, ugye valaki magyarul beszél, és közben a képernyőn, amikor felírom azt, hogy 5x3, akkor azt a magyar szorzásjelet használom, ugye, nem az X-et, az angol, aha, szorzásjelet, és ugye tele van az eredeti videóknak a képernyője, néha tele van angol szöveg. Hát ezt nem lehet a kis iskolások elé.
De akkor ez valójában egy teljesen nulláról újragyártás?
A videókat, igen. Aha, igen. Igen, igen. Aha.
Bocsánat, és egyébként mondjuk, ha nem kell ennyire újragyártani, akkor inkább feliratozás van, vagy inkább kvázi szinkron, vagy mi történik?
Aha, a gimnáziumi anyagokat, azokat feliratozzuk, tehát, aha, megy az angol, és akkor feliratozzuk. Ennek több oka van. Egyrészt azért, hogy angolul is, aha, tudjanak tanulni, aha, a videókból. Igen. Másrészt ez sokkal olcsóbb, és önkéntesekkel is tudjuk csinálni, mert ugye a legtöbben a csapatban önkéntesek, aha, vannak támogatóink, és akkor néha tudunk támogatott munkát végezni. Ezt a támogatásokat leginkább arra szoktuk fordítani, hogy matek videókat gyártsunk újra, ugye magyarul, mert az kerül a legtöbbet. De hát sokkal egyszerűbb és gyorsabb, és többet tudunk megcsinálni önkéntesekkel is, hogyha feliratozunk. De ugye ezt nem mindig lehet csinálni. Informatika videókat pedig, azok interaktív videók, be lehet mászni, és meg lehet változtatni a programot, és lehet látni jobb oldalon a változtatást, hogy azokat szinkronizáljuk, aha, mert az úgy van megoldva technikailag.
Oké. Okay. Tehát dolgoztok nagyon jó fordítókkal, akinek érteni kell a szakmát is, meg a nyelvet is, plusz szaklektorokkal. Én arra gyanakodnék, de javíts ki, ha tévedek, hogy ehhez a melóhoz kell valami érettség. Tehát, hogy gyanítom, hogy nem annyira fiatalok vannak a csapatban, vagy ez hogy van?
Hát jól gyanítod. Az egyetemisták, tehát eleve gimnazistákat nem nagyon szoktunk felvenni, na most nem is nagyon jelentkeznek, egy páron volt, hogy jelentkeztek, aki azt írja be, hogy ő nem tudom, milyen versenyeken indult, tudományos olimpián, meg nem tudom, velük azért szoktunk, aha, tenni egy próbát. Egy-kettőbe is vált, egyébként általában nem. Az egyetemisták közül sem válnak be olyan sokan, és leginkább azért, mert hogyha van egy-két olyan is, aki elég jó lenne a munkára, nekik nincs idejük. Tehát jön a vizsgaidőszak, meg minden. Igazából, és aztán a másik az, hogy az élet évei alatt azért az emberek elég nagy fokú tudást szoktak, igen, felhalmozni. Igen. És azért ez kijön. Tehát, hogy ugye nem szavakat és mondatokat fordítunk, hanem egy egész világ van a mögött, hogy egy bekezdés mögött. És ez tényleg ilyen, hogy nagyon sokan vannak a csapatban, akik vannak 70 éven felüliek, vannak 60 éven, 50 éven felüliek, és kiváló, fantasztikus tudású fordítóink, uh-huh, és lektoraink. Tehát, hogy ez így van, ahogy mondod. És ugye még egy dolog az önkéntes munkához, hogy akinek kicsik a gyerekei, aki mit tudom én éppen olyan családi dráma van, meg minden, ugye, azok kiesnek hamar, nagyon nehezen tudnak megmaradni, akiknek pénzt kell keresni, nem? És akkor van, hogy ugye, akik már úgy, akiknek megalapozott az egzisztenciájuk, és már a gyerekek felnőttek, jobban ráérnek. Tehát ugye ilyen gyakorlati oka is vannak annak, hogy kiből lesz jó önkéntes és tartós.
Jó. Mesélj, légy szíves arról, hogy mi történik ezzel az egésszel Magyarországon? Tehát, hogy kik használják, hogyan használják, mire használják, hogy ti mit láttok ebből? Aha.
Hát azt látjuk, hogy egy nagyon érdekes dolog van, hogy az angol nyelvű Khan Academy-t nagyon régóta használják Magyarországon. Aha. Tehát, hogy most már több mint 70 ezeren regisztráltak Magyarországon az angol nyelvi honlapra, a magyar nyelvűre olyan kb. 17 ezeren, de egyre inkább nő a számuk, tehát hogy megy föl, hogy mennyire gyorsan, ugye exponenciálisan kezd nőni egy idő óta a regisztrációk száma. És a kétnyelvű gimnáziumokban nagyon régóta használják a Khan Academy-t. Most jelenleg a magyar honlapon, ezt ugye még nem mondtuk el, hogy mennyi anyag van, körülbelül 1300 videó érhető el, mert arról se beszéltünk még, hogy miből. Az eredeti honlapon rengeteg terület van, matek, mindenféle természettudományok, informatika, humántudományok, művészetek, közgazdaságtan, pénzügy, ezer dolog. A magyar honlapon most 8 terület van, van nálunk is ugye matematika, ami elég erős, fizika, abból kevés van még, kémia, biológia, elég sok minden anyag van meg, informatika, történelem, ez világtörténelem, akkor fejlődésfókuszú szemlélet, ami ugye nem egy iskolai tárgy, és Pixar in a Box, ez a Pixar, egy animációs filmeket, ez egy nagyon érdekes terület a Pixarral, ugye a Pixar stúdióval együtt dolgozott a Khan Academy, együtt dolgozták ki ezt az anyagot. Jó, tehát ez van most a magyar honlapon.
Bocsánat, hogy akkor csak belevágok, mert vissza akartam erre kérdezni, de hogy akkor, tehát például töriből, meg különösen magyar nyelv és irodalomból, ugye ez nem annyira ti vagytok, vagy lesztek?
Nem. Nem. Mert ugye azok az anyagok vannak, amik az eredeti honlapon is. Igen. És tehát, hogy 1300 videó érhető, és körülbelül 10 000 feladat. Tehát azért elég sok. És hogy van Magyarországon, hogy kik használják, ugye, tehát mondtam a kétnyelvű gimnáziumokat, de hát ugye a magyar honlapit is most már, hogy egyre több anyag van, egyre többen tudják használni, és egyébként direkt elhoztam, kinyomtattam neked itt, hogy ugye mi onnan kapunk visszajelzést a használókról leginkább, akik jelentkeznek önkéntesnek, mert van egy ilyen kérdés, hogy miért szeretnél a Khan Academy-nak fordítani, miért szeretnél a csapatba belépni. És akkor felolvashatok?
Valamit mondja, egy-kettőt.
Azt mondja, hogy ha valaki pár éve azt mondta volna, hogy 5-ösre fogok vizsgázni az egyetemen, méghozzá azt remélve, hogy a metabolizmus húzom, el nem hittem volna. És tegnap pont ez történt. 5-ös kaptam, és az, hogy rátaláltam a Khan Academy-re, teljes áttörést jelentett. Soha nem szerettem az oktatási rendszerünket, sosem kaptam semmilyen segítséget egy tanáromtól se, ha valamit nem értettem, főleg természettudományokból. A Khan Academy ráébresztett, hogy a dolgok megtanulhatóak. Olyanok is, amikről sosem hittem volna. Ezt az élményt szeretném másokkal is megosztani, hogy a nyelv ne legyen ebben akadály. Szeretnék az angol tudásommal ehhez hozzájárulni, és másokat is arra biztatni, hogy a Khan Academy tanuljanak. Esetleg olyan átlagos diákokat, mint amilyen én vagyok. Ez nagyon tipikus, hogy valaki az egyetemi felvételire ebből tanul, vagy az egyetemi vizsgára. Az első két évben általában, tehát a felső években talán már nem.
De mert hogy ti mentek alsó tagozattól egyetemig, ugye, mindenféle?
Ők ugye az angolt használták, egészen a kicsit, az általános iskola kezdetétől, sőt, még van külön óvodás applikáció, egyetemi szintig vannak tananyagok, igen.
Igen.
Igen, tehát, hogy ez, akkor ugye gimnáziumban például a fazekasból jelentkezett valaki, hogy a tanár ajánlotta neki, hogy tanuljon analízist a Khan Academy-n. És azt mondja, hogy meglátta, elkezdte, hogy megtanulta az analízis, plusz utána még más területeket is, mert hogy mennyire érdekes, és hogy fantasztikus, hogy ilyen gondolkodásmód létezik. Tehát ugye gimnazisták is használják. Dolgoztunk menekültekkel. Kárpátaljáról származó magyar ajkú roma menekültekkel. Mi közvetlenül nem velük dolgoztunk, hanem szervezetekkel, akik fizikailag segítik, ugye, akik nekik tanodai foglalkozásokat tartnak nekik. Tartottunk az ő mentoraiknak, tanáriaknak képzéseket, hogy lehet a leginkább használni. Tehát, hogy ugye ők is használják. Szülők is jelentkeznek, tudjuk a szülőktől is, hogy nagyon hálásak, hogy van a Khan Academy. Tehát
inkább a fiatal, a gyerek találja meg magának, vagy inkább a tanár mondja neki, vagy mondjuk megtalálja a gyerek, és ő mondja a tanárának, aztán beviszik-e esetleg ilyen osztályba foglalkozásra, ezek úgy hogy működnek?
Aha, vegyesen. Tehát, hogy van olyan tanár, akinek a gyerekek mutatták. Aha. Van olyan, és akkor egy kicsit kimegyünk Magyarországról, ugye használják a határon túli magyar kisebbségek is. Aha. Brassóban tudunk egy iskoláról, aki egy magyar gimnáziumról, ahol a szülők mondták az igazgatónőnek, hogy használják ezt, mert ez annyira jó, és így vitte be, és azt mondta, hogy a COVID-ot a Khan Academy-val vészelték át. Ezt a fejlődésfókuszú szemléletet csinálták akkor eléggé intenzíven például. Tehát, hogy van, hogy szülő vagy diáktól, hogy a tanár magától találja meg. Például ez van egy nagyon rövid, azt mondja, hogy a jelentkezők közül megint, amit kinyomtattam, azt mondja, hogy biológiát és környezetismeretet tanítok általános iskolában, emellett kémiát tanulok az egyetemen, a természettudományok megszállottja vagyok. A férjem mutatta először a Khan Academy-t, és azonnal beleszerettem. Őszintén hiszek a tudás hatalmában, és a Khan Academy módszere a legjobb arra, hogy a következő generációkat tanítsuk. Na, sok ilyen van. Aha. Tehát hallottam már olyat, hogy valaki addig ment, hogy azt mondta, hogy a NAT-ot erre kéne lecserélni. Tehát, hogy ugye nagyon-nagyon lelkes használói vannak. Tanárok is sokan használják, szülők is, és ajánlják a gyerekeiknek, akik ismerik, de a legáltalánosabb az, hogy a diákok önállóan találják meg úgy, hogy keresnek valamit, amit nem értenek, és rábukkannak. És nagyon gyakori az, hogy valamit elkezdenek tanulni, ja, és még ez is van, és ez is van. És akkor más területre is átmennek.
Magyarországon vagyunk, az ellenkezőjével nem találkoztatok? Tehát, hogy valaki azt mondja akár tanárok közül, hogy nehogy már, hogy ez nálunk ez nem így?
Hát a tanárok közül persze. Tehát, hogy van olyan, az egyik lektorunk például be akarta vinni az iskolába, mondta, hogy évek óta dolgozunk vele, nagyon jó szakember, de már nem dolgozik a közoktatásban, és visszament, hogy a tanároknak ajánlotta, hogy ő egy órában, ha leülnek, akkor megmutatja nekik, és azt mondta, hogy semmilyen érdeklődés nem volt. Tehát van ilyen, másoktól is hallottam ilyet, tehát vannak rendkívül lelkes tanárok, van, akik eleve úgy utasítják el, hogy nem is tudják, hogy mi az. Tehát ugye én ezen nem is csodálkozom, annyi minden van most, honnan persze tudja, hogy ez miért jobb, mint a többi.
Jó, mert én is ezt gondoltam volna, igen, hogy ilyen meg olyan tapasztalat,
igen,
is
abszolút
van. Furdalja az oldalamat egy alapkérdés is azért, ugye említetted a legelején, hogy nem tudom, már 70 ezerre regisztráltak a nemzetközi oldalra, és 17 ezernél tartottak a magyar oldalnál, hogy mennyire kell magyarítani még ezeket a cuccokat? Tehát nekem, aki ugye fölnőtt már két gyerekem, meg hát nyilván ez egy buborék, de mondjuk igyekszem a buborékból is kinézni, azért azt látom, hogy a gyerekek, fiatalok már mindent angolul kapnak az interneten. Tehát, hogy most nem a tanulásról beszélek, már általában. Tehát, hogy mennyire növünk bele egy olyan időszakba, ahol egyre kevésbé kell nekik lefordítani az angol cuccot, és nem csak Budapesten, hanem még a kisebb településeken is.
Hát, hogyha azt akarod, hogy egyre nagyobbak legyenek a különbségek Magyarországon, aközött, hogy ki milyen minőségi oktatást kap, akkor ne fordítsunk le semmit.
Jó, tehát, hogy ez még mindig nagyon kell, azt mondod.
Hát, és ugye pontosan ez az, ami engem a legjobban motivál, hogy azok a gyerekek, akik ugye a középosztálynak a gyerekei, ott a szülők megtesznek mindent azért, hogy egyrészt, hogy ugye jó, a lehető legjobb iskolákba valahogy benyomják a gyereküket, és hogy megadják nekik az ilyen külön órát, az olyan angol oktatást, de hát azért ugye, és itt Budapesten mi, akik így egymás között beszélgetünk, meg nem tudom, ugye leginkább ebben a környezetben
ezt fordunk, értem,
de,
ezt el, csak a,
de hogy azért...
De a másik végét is, tehát azért azt tudjuk, hogy minden gyerek használja a kis kütyüjét, és a hülye kütyüjén rengeteg tartalmat angolul kap, nem?
De nem értik meg, tehát nem.
De nem is akar, tehát nincs az a motiváció már, hogy de nekem ezt meg kéne értenem, nincs, és nincs?
Nincs, nagyon sok. És ráadásul mi még változtattunk a stratégiánkon azért, ahogy egyre többet tudunk, egyre inkább kapcsolatban vagyunk tanodákkal, olyan szervezetekkel, civil szervezetekkel, akik hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkoznak nap mint nap. És ugye ezért először az volt az irányelv, hogy akkor már a felső tagozatos videókat sem kell lefordítani, pont ezért, mert ugye mi is ezt láttuk, hogy ezt gondoltuk, de a tanodákban azt mondták, hogy a gimnáziumban másodikban van körülbelül hatodikos általános iskolai szinten az olvasás készsége átlagosan a diákoknak. És azt mondják, hogy nem tudják követni. Tehát, hogy ugye nagyon-nagyon-nagyon sok igény van, és itt egy másik, ezt most már nem fogom felolvasni, de ezt is kinyomtattam, hogy azt írja egy műegyetemista, hogy ő azért szeretne csatlakozni, mert hogy aki nem az legjobb 5%-ban van a műegyetemen villamos karon, az nem ért meg mindent az előadásokon, és ő abból értette meg, hogy megtalálta a Khan Academy-t, de egy csomó más diák nem tud úgy angolul, még a műegyetemen sem, hogy ezeket jól tudja használni, és ezért szeretné, hogy nekik is minél több magyarul elérhető, tehát abszolút van rá igény.
Szerinted hogy lehetne ebben az adottságban azon is dolgozni, hogy azért segítsük a magyar fiatalokat, most idézőjelben mondom, a kétnyelvűség felé. Mert azért az tök jó, hogy mindent találjuk, tolunk lefordítva, mert hogy kell, de az is egy cél, hogy azért a világban meg el legyenek valahogy, tehát hogy tanuljanak meg minél előbb tök jól angolul.
Hát az egyik az, hogy ugye, ahogy mondtam, hogy a gimnáziumi anyagokat azért feliratozzuk, tehát hogy a videókat, nyilván a feladatokat, nem a gyakorló feladatok magyarul, de a videókat, azokból remekül lehet tanulni. Angolul. Na most, akinek nem kell a felirat, az kikapcsolhatja. Akinek még ez se elég, mert már az általános iskolába se akar magyarul tanulni, hát szépen átkapcsol az angol honlapra. Vagy a franciára, vagy a spanyolra.
Nem tudom, nyilván nincsenek ilyen adataitok, hogy akik a nemzetközi, meg akik a magyaron vannak, hogy köztük hogy van. Nincs ilyen átfedés. Lenne egy ilyen nagy filozófiai kérdésem hozzád így a vége felé a műsornak, aztán vagy ki tudunk ebből hozni valamit, vagy nem. De hogy te is említetted, hogy nem szeretted azt az iskolát, vagy azt az oktatási megközelítést, amiben jártál, meg ugye itt a kommentek között is volt egy ugyanilyen. Azon gondolkoztam itt végig, ahogy hallgattalak, hogyha becsukjuk a szemünket, és megpróbáljuk elképzelni, és nem is úgy tenném fel azt a kérdést, hogy mondjuk, mit tudom én, akár 10-15 éven belül, hogy néz ki az iskola, hanem hogy 10-15 éven belül hogy nőnek föl a gyerekek, és hogy sajátítanak el tudást, meg skilleket, meg mindenfélét. Mert nekem ez a sztori, azzal együtt is, hogy videókat nézünk, meg ott tanárok vannak, meg beszélnek, meg azért nagyon haj az így a mesterséges intelligencia irányába. Ugye ma nekem az a megélésem, hogy erről az egész AI-ról, mesterséges intelligenciáról, ugye az átlagember nagyon keveset ért egyelőre, hogy ez mi, és amit ért, az szerintem egyrészt ez a mindent lehet manipulálni, és meg a másik a ChatGPT, hogy most már helyettünk megírnak mindent, de hogy hát ennél nyilván sokkal több ez az egész. És az, hogy ez az egész kontextus, amiről ma itt beszélgettünk, hogy ez a tudás hogy kerül be a gyerekek fejébe, és szándékosan nem azt mondom, hogy tudás átadás, hanem hogy ez az egész, hogy nőnek föl. Én azt gondolom, hogy ebben az egész ilyen mesterséges intelligencia dolog, ez nagyon itt van a nyakunkban. Hogy te, aki ennek vastagon benne vagy ebbe, hogy neked mi a víziód így a következő egy-két évtizedről?
Nekem, hát igen, ez egy elég, megint csak elég sokrétű dolog. Először is az, hogy azt azért hangsúlyozzuk, hogy ez a Khan Academy, ez nem arra van, hogy kiváltsa a tanárt. Tehát, hogy és ezt hangsúlyozza is maga az alapító, aha, meg mi is, hogy ez azért van, hogy a tanárnak időt spóroljon meg, hogy megkönnyítse a munkáját, hogy ideális esetben mondjuk kiadja, hogy ti, ahol használhatnak laptopot a gyerekek, vagy a telefonon az applikációt, hogy te gyakorold ezt, amíg én segítek, és ennek a kis csoportnak ezt csinálja. Tehát, hogy felszabadítsa a tanárt egy csomó minden olyan alól, amit a rendszer is meg tud csinálni, például ugye itt. Még nagyon-nagyon sok mindenről meg nem beszéltünk, de hogy ez a rendszer kijavítja a feladatokat, aha, és a tanárnak ott van egy összesítő táblája, mert tud csoportokat csinálni, feladatokat kijelölni online, mindent.
Ez rögtön egy példa arra, hogy itt nem kell tanár ezen a ponton, hogy kijavítsa a cuccot.
Hogy nem kell tanár, hogy kijavítsa, de hogy ez egy olyan dolog, hogy erre nagyon jó a technológia, ugye, hogy ez egy ilyen kuli munka az, hogy én a feladatokat javítom, viszont az már nagyon fontos, hogy lássam az eredményeket, hogy belelássak, és a tanár láthatja a csoport szinten is, meg egyéni szinten is, hogy ki mennyi időt töltött, hányszor próbálkozott egy feladat megoldására, valami, amíg az jó volt, hány százalékosan oldotta meg, mi ment neki, mi nem ment neki csoport szinten, egyéni szinten. Tehát, hogy és akkor, hogy ehelyett ő tudjon érdemibb feladatokat végezni a gyerekekkel.
Igen, tehát, bocsánat, hogy ebbe a példádban, amit mondasz, ehhez megint, tehát, hogy nem csak kijavítja, de ugye létrejön az az adatbázis, hogy akkor kivel mit kéne csinálni. Ehhez egy bizonyos, ha úgy tetszik, technológiai lépés után megint nem feltétlen kell tanár, hogy akkor Jancsikával, ez Béruskával meg azt, hanem ez hát kvázi magától akkor tud menni tovább.
Így van.
Tehát ez, amit mondasz, hogy nem a tanár helyett, én kicsit itt ingattam a fejemet, mert ma ez kétségtelen így van, de ezért is kérdem az így a középtávú víziódat.
Uh-huh. Igen, ezt nem tudom, hogy tudod-e, hogy a Khan Academy-nek egy éve van egy Khan Migo nevezetű eszköze, ami pontosan már mesterséges intelligencia. Tehát, hogy ott lehet kérdezni, válasz, ezt az OpenAI-jal csinálták együtt. És a tanároknak óratervet készít. Tehát, hogy tényleg ez már elmegy abba az irányba, hogy gyakorlatilag egy magántanár tanít téged úgy, hogy az egy chatbot. És igazából, hát ugye nagyon nagy kérdés, hogy ezt merre fogja tudni a világ elvinni. Tehát én nekem nincs túl optimista látásmódom. Én azt látom, hogy a különbségek egyre inkább fognak erősödni. Tehát, hogy akiknek meg lesz az a családi háttere, hogy ebből a lehető legjobbat le tudják venni, azok hihetetlenül erőre fognak tudni menni. És akik pedig erről lemaradnak, és nagyon sokan le fognak maradni, mert ugye már most van, mi itt Magyarországon azért nem tudunk olyan sok mindenről, ami már létezik. Aha. Tehát például ez a Khan Migo, ez egy hatalmas dolog volt, amikor berobbant egy éve. Erről sem nagyon tudunk itthon. Aki meg lemarad, az meg nagyon-nagyon le fog maradni.
Csak hogy próbáljam érteni, ha van mondjuk Magyarországon egy olyan nem Budapesten, nem elit helyen élő diák, aki azért mondjuk valamilyen okból angolul tudja kezelni ezt a cuccot, akkor ő ma ezt a Khan Migoizet nem tudja elérni?
Ez egyelőre csak Amerikában elérhető, és ez egyébként ez fizetős. Igen, tehát havidíja van.
Tehát így nyílik ki az olló.
Egyébként a legeslegújabb hír, hogy ezt most tanároknak, ezt a Khan Migot, ezt ingyen elérhetővé tette a Khan Academy. Tehát Amerikában bármelyik tanár használhatja ingyen. Igen, egyébként ugye ide bejön az is, hogy milyen tanárhiány van, nem csak Magyarországon, mindenütt a világban. Igen. Tehát, hogy már csak ezért is egyre nagyobb szerepe lesz ennek, mert egyszer nem fogja tudni a rendszerek. Nem.
Na de ezért is kérdezem, mert van egy, ha úgy tetszik, egy keresleti, meg egy kínálati probléma, hogy van egy óriási tanárhiány, az iskolák, és megint nem csak Magyarországon, úgy, hát hogy is mondjam, keresik a funkciójukat a 21. századba, és akkor jönnek ezek a klassz új dolgok, részbe technológia, részbe megközelítés, hogy itt azért szerintem valami nagyon meg fog változni.
Hát valami nagyon meg fog változni, de szerintem mi azt gondoltuk már 20 éve is, hogy itt valami nagyon meg fog változni, nem? Tehát hogyha most én arra gondolok, hogy hány éve evidencia az, hogy sokkal inkább ilyen projektalapú oktatásba holisztikusan kéne kezelni a dolgokat, hogy ez már mióta, ez evidencia, de hogy még mindig mennyire a frontális oktatásnál vagyunk, azt gondolom, nagyon sok iskolában, hogy ez gyakorlatilag elég érthetetlen, hogy ez hogy lehet. Tehát, hogyha ha ezt nézzük, akkor ha előre vetítünk csak 15-20 évet, akkor biztos, hogy fogunk előre lépni, de én például nem látom azt, hogy Magyarországon 15-20 év múlva az lesz, hogy a tanárok teljesen átállnak erre, mert ugye én azt gondolom, hogy azért iskolára meg tanárokra mindig is szükség van, lesz azért, hogy valahogy irányítsák és a kezükbe tartsák a gyerekeknek a fejlődését, és megmondják, hogy mik az értékek, ugye milyen értékek mellé álljunk, tehát valamilyen irányítói szerep, én remélem, hogy lesz, és nem az lesz, hogy mindenkinek saját maga azt tanulja, mert ugye azért ebben benne van az is, hogy nagyon sokan nem tudják, hogy mi a nem igaz információ. Hogy. Tehát ugye azért ezre mindenkit meg kell tanítani, hogy. Nyilván.
Jó, hát itt jön be majd ha úgy tetszik, a intelligens államnak is a kérdés, hogy mit kezd ezzel az egésszel. Mert persze, tök igazad van. Jó, van-e még bármi, mert úgy lassan az időnk végére értünk, mert kb. 5-ször mondtad el menet közben, még erről meg arról beszélni kéne, amit nagyon még ide raknál a végére.
Amit nagyon ide raknék a végére, az szerintem az, hogy nagyon szeretnénk, hogyha jobban megismernék Magyarországon ezt a rendszert. Mert hogy annyi mindenkinek tud segíteni, és hogy valahogy azt érzem, hogy hát én magam kevés vagyok ahhoz, én nagyon sok mindent csinálok, ugye én önkéntesen dolgozom 7 éve, de úgy kezdem elérni a határaimat, úgy érzem, tehát nem tudok olyan marketing kampány, vagy mit levezényelni, ami ahhoz kéne, hogy jobban terjedjen Magyarországon. Uh-huh. És tudom, hogy mennyi, ugye látjuk a világon az sok ezer példát, hogy mennyi mindenkinek segít, és tehát ezért, hogyha valaki hallja, és ezt az előadást, és azt mondja, hogy ő tudna ebbe segíteni nekünk, akkor nagyon örülnék, mert akkor ez azt jelenteni, hogy minél több gyerekhez el tudna érni, meg ugye tanárokhoz is. És még azt szeretném hozzátenni, ami még nagyon fontos, hogy ugye mi ezt az egész rendszert ingyen kapjuk Amerikából. Tehát az összes technika, ami mögötte van, az nekünk ingyen van. Emiatt ez az egész rendszer, ugye egyrészt ingyen is tudjuk csinálni az önkéntesekkel, vagy hogyha fel akarjuk gyorsítani, ugye a támogatás arra kell, hogy a munkát akkor nagyon fel tudjuk gyorsítani, nagyon kevés pénzből rengeteg anyagot ki lehet hozni, és nem az, hogy valamit megcsinálunk most, és az 15 év múlva ugyanaz, hanem állandóan fejlesztik a rendszert, és nekünk az azonnal lejön. Tehát ugye ez a felhasználói élmény, már csak ez is minden rögtön átjön, amit Amerikába fejlesztenek. Uh-huh. Tehát ugye ez egy hatalmas nagy dolog, és nem hiszem, hogy van még egy ilyen.
Jó, hát nem véletlenül hívtak el a műsorba, mert hogy ugye mi valamikor 3-4 éve kezdtünk el először beszélgetni egymással, igen. És egy picit azért együtt is működtünk, meg azért segítettünk pár dolgotokat megosztani. Nekem is tökre tetszik, tehát hogy hajrá!
Köszönjük!
Hajrá, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm szépen a hallgatóknak a figyelmet, és akkor innen fogjuk folytatni majd egy következő műsorban. Köszönjük
szépen!